Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit újra a Szociológiai Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről beszélgetünk, azok szerzőivel. A mai, negyedik adásban Nagy Beáta szociológus lesz a vendégem, akivel a Nemek forradalma című könyvéről beszélgetünk. Nagy Beáta a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. A Budapesti Corvinus Egyetem 2001 óta működő társadalmi nem és kultúrakutató központ a társalapítója. Kutatási területe a nemek és munkaerőpiac, menedzsment és akadémiai élet. 2021 óta a Magyar Szociológia Társaság elnöke. Kutatói munkája mellett számos civil szervezet munkáját segíti. És akkor most vendégemhez, Nagy Beátához fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Köszönöm a meghívást.
Első kérdésem, hogy a könyv első és egyik fontos fogalma a gender rezsim. Nézőink és hallgatóink kedvéért röviden elmagyarázna a jelentést, és hogy miért fontos ez a mutató?
A gender rezsim a társadalomtudományokban igen elterjedt fogalom. Connellhez, majd később Sylvia Wolby nevéhez fűzték, akik elméleti szempontból sokat dolgoztak rajta. Én azért tartottam jó fogalomnak, mert olyan fogalmat kerestem, amelyik a rendszerre képes rámutatni. Tehát a könyvnek a középpontjában nem az van, hogy individuális egyéni női karrierek vannak-e, mert vannak, hanem azt szerettem volna föltárni, hogy milyen strukturális akadályok vannak. És a gender rezsim fogalom pont erre alkalmas, hogy rámutat a rendszer szintű problémákra, akadályokra, gátakra, olyan, mint például a patriarhátusnak az értékrendszere, vagy a munkaerőpiacnak a szegregáltsága, vagy az otthoni munka megosztásnak az egyenlőtlensége. Tehát ezek olyan mély és nagyon, nagyon makacs akadályok, amelyek rendezik a társadalom struktúráját, és ha ebben élünk, akkor azt látjuk, hogy a nők alárendeltsége folyamatosan megerősítődik, és ez olyan akadályt jelent, amivel lehet egyéni trükköket alkalmazni, azonban nem oldja meg a női nemnek az általános problémáit vagy akadályait.
Igen, rátérve erre is, hogy a nők milyen akadályokkal és nehézségekkel szembesülnek, akár a munkaerőpiacon, akár a magánéletükben is. És itt gondolok arra is, hogy akár abból a szempontból is nézhetjük a kérdést, hogy gyermekvállalás előtt milyen akadályok, és utána, amikor visszatérnének a munkaerőpiacra.
Én nagyon sok helyig hárítottam azt a kérdést, hogy a gyerekvállalást misztifikáljuk. Hiszen a gyermekvállalás az egy általános dolog a nők életében, és tulajdonképpen x évig tart az a biológiailag nagyon kötött időszak. De be kellett látnom, hogy azért a magyar társadalomban az elmúlt évtizedekben aztán különösen felerősödött ennek az elvárásrendszere. Tehát, hogy milyen akadályokkal szembesülnek a nők a karrier során. A szakirodalom jellemzően három nagy akadályt nevez meg, az egyéni szintű vagy gender szintű problémák, a szervezeti szintű problémákat és a makroszintű társadalmi szintű problémákat. És ezen belül is számtalan összetevő van. Én azért szeretem ezt a megközelítést, ami tehát a gender, mezó és makro szintre fókuszál, mert rámutat arra, hogy nem elég egyetlen egy dolgot megváltoztatni. Tehát ugye az önmagába véve, hogyha valaki meg tudja oldani szuperül, hogy a gyermekére kivigyázzon napközben, vagy hogy a nagyon támogató társa van és együtt ezt menedzselik, az még sajnos nem fogja megoldani a társadalomban lévő sztereotípiákat, nem fogja megoldani azt, hogy a gyermekintézmények elérhetők-e vagy sem, és hogy milyen a rugalmasságuk. Nem fogja megoldani azt, hogy hogyan tekintenek a női vezetőkre, és hogyan nevezik őket mondjuk pillanatok alatt karrieristának, törtetőnek, stb. Tehát, hogy ezek tényleg nagy struktúrák, amelyben hál' az égnek egyre több nő igyekszik megvalósítani önmagát különböző szintereken, mondhatjuk azt is, hogy karriert fut be, identitás részévé válik nagyon sok nő számára a hivatása, a munkája, és ebben a sikerek és a pénzügyi elismerés is megvan.
Ugye készültek interjúk is, amik a könyvben is olvashatóak. Ha ebből is ezek a tapasztalatok, akkor gondolom, akikkel csinálta az interjút.
Hát igen, tehát hogy rendre ez jött ki, hogy iszonyatos sok mondani valója van a női vezetőknek ebben a kérdésben. Mm-hmm. Tehát a munka-magánélet kérdés az nagyon sokszor úgy tűnt az interjúkban, hogy mintha ez egy női kérdés lenne. Tehát a férfi interjúalanyok is voltak, ők általában elég rövidre zárták a dolgot, és látták, hogy ez nehéz, és hogy nekik is meg kellett hozni a lemondásokat, de teljesen más nagyságrendű és jellegű lemondások voltak, mint a nők esetében. Tehát a nők számára ez az életüknek a mindennapokat átszövő, beárnyékoló kérdése, hogy hogyan lehet egyszerre odaadó, törődő, sőt intenzív anyának lenni, és megoldani azt is, hogy ugyanolyan kompetens és megbízható kolléga legyen.
És azok, akik vezető szerepben lévő női interjúi voltak, ők mit mondtak erről, hogy ezt hogyan tudják a gyermekvállalást, meg a gyermeknevelést megoldani, mik a tapasztalataik?
Hát nagyjából azt mondták, hogy ez egy egész hadsereggel. És ezt látjuk, tehát hogy nem is kell vezetőnek lenni ahhoz, hogy valakinek hihetetlen nagy támogatásra, erőforrásokra van szüksége ahhoz, hogy olyan módon oldja meg a gyermeknevelést, ahogy ő azt elképzeli. Uh-huh. És itt rögtön talán jó, hogyha bevezetjük azt a fogalmat, hogy az intenzív anyaság mennyire előre tört a napjaink magyar társadalmában is. Egyébként a fejlett országokban úgy általában kialakult az elvárás, hogy ne csak jó anya legyen valaki, ne csak elég jó anya legyen, hanem tökéletes legyen és intenzív legyen, ami azt jelenti, hogy önmagát feláldozza a gyermekek érdekében, és erőforrást, pénzt, időt, odafigyelést, mindent arra tesz föl, hogy a gyermekeket fejlessze, hiszen úgy tűnik, hogy a középosztálybeli családokban különösen megfogalmazzák ezt, hogy az anyákon múlik a gyermeknek a sorsa. És ha igazából, ha körülnézünk, egyre inkább így van. Tehát, hogy nem bíznak azokban és nem tudnak bízni azokban az intézményrendszerekben, amelyek mondjuk a megfelelő oktatást, a megfelelő nyelvoktatást, a megfelelő testnevelést, stb. Biztosítják. Tehát külön órákra, külön táborokba viszik a gyermekeket. Tehát az idő, ez az intenzív anyasság, ez azért nagyon fontos, mert láthatóan és láthatatlanul is a nőktől elveszi az erőforrásokat, az időt arra, hogy saját magukkal is foglalkozzanak, és a gyereknek rendelődik alá minden, tehát gyakorlatilag ilyen önkizsákmányoló módon élnek és dolgoznak ez a nők. És akkor a kérdés adódik, hogy lehet ugyanakkor tökéletes, motivált munkavállalóként megjelenni. Uh-huh. És ez a kettős elvárásrendszer az, amivel a nők találkoznak, a férfiak viszont ritkábban találkoznak.
A könyv elején, első részében többször jön elő Japán és Japán-Magyarország párhuzam. Miért pont Japánt választotta így a Magyarországgal összehasonlítani?
Japán az egy nagyon izgalmas helyszín. A kutatás kezdete az egy kicsit véletlen volt, mert volt egy japán hallgatóm, akit ez érdekelte, és ebből tervezte a doktori disszertációját írni, és az ő segítségével kaptunk egy olyan japán ösztöndíjat, hogy ki tudtunk menni Japánba interjúzni. És hát nyilván előzetesen is tudtam, hogy Japán bevezetett bizonyos kvótákat a nőknek a vezetésben való részvételére, és nagyon izgalmasnak tűnt, hogy van egy konzervatív ország, ahol nagyon hagyományosak és rigidek a nemi szerepek, a nők nagyon nincsenek ott a munkaerőpiacon, vagy csak nagyon olyan állásban, ahol a férfiak nem. És akkor hogy lehet az, hogy a japán kormány bedob ilyen szlogeneket, hogy Womenomics, és ez már 20 éves dolog, tehát hogy a nők legyenek a gazdasági fejlődésnek a motorjai, vagy hogy let women shine, hadd ragyogjanak a nők. És akkor nekem elsőre az jutott eszembe egyébként, hogy a szocializmusban Magyarországon is volt ilyen. És ezért tűnt nagyon izgalmasnak megnézni azt, hogy vajon hogy fogadják a japánok azt, hogy az kormány egyszer csak előírja a célokat, hogy mit kell elérni, és ezért jött be a japán összehasonlítás. Nagyon, nagyon izgalmas volt kint ezeket az interjúkat megcsinálni, és hát azért nagyon-nagyon kiderült, hogy sok mindenben hasonlít Magyarország és Japán.
Igen, ez lett volna a következő kérdés, igen, hogy mik azok az eltérések, és mik a hasonlóságok két ország között.
Tehát, hogy a nagy hasonlóság az, hogy az értékrendszerek mélyén ez a konzervatív nemi szerepek nagyon, nagyon erősen jelen vannak, és ugye Magyarországon ez úgy van jelen, hogy korábban nem, tehát az elmúlt 30 évben erősödött ez meg, főleg az elmúlt 15 évben. Japánban viszont így mondjuk egy évszázad, ha ez egy markánsan jelen van. Tehát ez egy nagy hasonlóság. Talán a különbség az, mert Magyarországon is készítettem interjúkat, hogy a magyar társadalom, mintha ezt így szeretné, a japán társadalom viszont egyre többet foglalkozik ezzel, többet foglalkozik azzal, hogy hát hogy lehet megvalósítani ezeket a célokat, hogy miért van az, hogy a japán férfi az maximum a szemetet viszi le a nap végén, tehát hogy miért, milyen akadályok vannak, és hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát van egy ilyen felfokozott igény arra, hogy foglalkozni kell ezzel. De nagyon érdekes volt számomra, hogy multinacionális vállalatnál is interjúztunk.
Kint Japánban?
Kint Japánban, igen. És ott lehetett érezni, hogy a központból, az amerikai központból érkező útmutatók és tréningek, azok teljesen átrajzolták a képet, és legyen szó nőkről vagy férfiakról, ők egyaránt azt mondták, hogy ez mennyire fontos lenne a japán társadalomnak a változása, és hogy nem elég, hogy egy nő legyen a vezetésben, többnek kell lenni, és ne azt a szót használjuk, hogy a férfiak segítenek otthon, hanem hogy részt vesznek, tehát hogy milyen nagy hatása van a nyugati központból importált ideológiának, az nagyon szépen kirajzolódott.
És hogyan sikerült Japánban ezeket az interjúalanyokat megtalálniuk?
Nagyon nehezen, tehát rettentő nehezen, sokkal nehezebben, mint amikor Magyarországon vagy Európában az ember ír egy kollégának, hogy én ezt kutatom, lehet-e segítséget kapni. Nehezen, mert hogy ez egy ilyen rettentően bizalmi kérdés, tehát hogyha valaki engem ajánl arra, hogy interjút készítsek, vagy megkéri egy ismerősét, ezzel gyakorlatilag egy olyan szívességet kér, amit majd valamikor viszonoznia kell, illetve hát ő szavatolja, garantálja azt, hogy itt én elég felkészült vagyok abban, hogy itt beszélgessek valakivel. De tudtam a magyarországi menedzser nőkön és férfiakon keresztül is tudtam kapcsolatokhoz jutni. A kutatókat könnyebben el lehetett érni, és az újságírókat is el lehetett érni, mert ők szívesen beszéltek erről, mert ők maguk is ezzel foglalkoznak. De nagyon-nagyon sok megválasztott. Nagyon sok olyan e-mailt küldtem el, amire nem jött válasz, és nagyon sok ilyen elzárkózás volt. Amúgy is zárkózottak a japánok, hát még egy ilyen kérdésben, amelyik a társadalomnak a nyitottabb válásáról szól, hát ott különösen.
És akkor most picit a jövőbe tekintve, hogy ezeket a magyarországi, akár külföldi folyamatokat, ami a családpolitikák és a nőügyek kérdésében, nemek közötti különbségek kérdésében van, mit látnak? Esetleg lehet ezt látni előre, hogy hogyan ezek a tendenciák hogyan folytatódhatnak, változhatnak-e, lehet ebben változás?
Hát a könyvben sokszor hivatkozom a kollégáknak az írásaira, amelyik a gondozási válsággal foglalkozik, gondoskodási válsággal, és azt gondolom, hogy a változásokat ez nagyon-nagyon meg fogja határozni. Tehát nem csak arról van szó, hogy nincsen elegendő intézményrendszer mondjuk akár a gyerekgondozásra, akár az idős gondozásra, vagy a betegek gondozására, hanem arról is van szó, hogy ezeket a feladatokat női feladatnak tekinti a társadalmi, gazdasági környezet, éppen ezért rettentő alulértékelt, és hihetetlen társadalmi feladatot ró a nőkre, erőforrást vonz. Olyan szépen megírták nagyon sokan azt, hogy ugye aki megteheti, az megfizeti ezeket a szolgáltatásokat, tehát komodifikálódik, piacosodik a gondoskodási munka, és aki pedig nem tudja ezt megfizetni, az a saját magát áldozza föl ennek a feladatnak az elvégzésére, hiszen gondoskodni kell. És azért az idős gondozásnak az óriási terhe és kihívása az itt van a mai magyar társadalomban. Tehát azt gondolom, hogy ez egy trend, amelyik meg fogja nagyon határozni azt, hogy a nők mit tudnak vállalni, és meddig tudnak nyújtózkodni. Ha most optimista vagyok, akkor lehet egy olyan változat is, hogy akkor elkezdenek öngondoskodóvá válni a állampolgárok, és elkezdenek, akik megtehetik, elkezdenek félretenni, gondolkodni azon, hogy milyen lesz az idősödés, hogy tudják ezt megoldani, hogy milyen lesz a saját idősödésük, milyen lesz a szüleiknek az idősödése. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan trend, ami itt van fölöttünk. Amit én még így a könyvbe leírtam, és ez is egy trend, hogy a különböző ilyen nyugati vállalati feminizmusnak köszönhetően, vagy üzleti feminizmusnak köszönhetően azért van a fiatal nőknek egy magasan iskolázott csoportja, akit ez a kérdés jobban foglalkoztat, mint a előtte egy lévő generációkat. Tehát, hogy vannak, akik ezt most már sokkal inkább napirenden tartják, ezt a kérdést, hogy garantálni kell a nők számára az egyenlő esélyeket.
És az utolsó kérdésem az önmunkásságára vonatkozik egy picit, hogy ön, mint szociológus, miért és mikor kezdett el foglalkozni a nemek közötti egyenlőtlenségek kutatásával, és mi inspirálta ebben a kérdésben?
Hát a kezdet az kb. 30 évvel ezelőttre tehető, kicsit több, amikor a saját doktori disszertációmhoz kerestem témát, és én akkor a gazdasági elitekkel foglalkoztam, és így adódott, hogy az akkor friss kutatásban én csináltam meg a női vezetőkkel az interjúkat. Tehát, hogy ez egy ilyen reprezentatív országos felmérés volt, ami a Corvinus jogelődjén zajlott, a szociológia tanszéken, és akkor mentem interjúzni én is. És akkor, amikor már ott interjúztam ezekkel a női vezetőkkel, mármint, hogy ez én kérdőíves interjú volt, akkor még ugye csak papíron és tollal és szigorúan kérdezőbiztossal, és akkor még nagyon szívesen válaszoltak a szociológusoknak minden kérdésre. És akkor utána megkértem a női vezetőket, akikkel kérdőívet töltöttem ki, hogy hadd interjúzzak velük, egy életút interjút csináltam. Tehát ez volt a kezdet, de én akkor nagyon tehát akkor nem láttam én még a big picture-t. Tehát, hogy ez szerintem teljesen természetes, hogy a kezdőkutatóként az ember még nem lát át mindent, tehát, hogy ez akkor még egy viszonylag deskriptív dolog volt, hogy leírtam, amit látok, és aztán ide inkább összeállt, hogy mi mindent kell még megnézni. És tulajdonképpen azóta naponta inspirálódik az ember, mert annyi kérdés van, ami ezzel foglalkozik, tehát most így a gender budgetingtől az akadémiai életpályán meglévő egyenlőtlenségek, a gender pay gap, tehát a nemek közötti bérrésnek a kérdése, a munka-magánélet összehangolásának a kérdése, gyakorlatilag a mindennapokban mindenhol lehet inspirálódni ilyen módon.
Köszönöm szépen, ezek lettek volna a kérdéseim. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb is.